köszönöm szépen. Előadásomban éppen az egyik érdekesség az lesz, hogy vajon élesen támadja a gluteni eretnekséget. Itt látjuk a szöveg egyik kiadását. Az előadásom vázlatát láthatjuk. Először szeretném áttekinteni röviden a pályafutását és munkásságát, az egyházpolitikai helyzetet a maga korában, tényleg nagyon vázlatosan, az episztola fölépítését, hogyan azonosítja a problémákat, itt azt az idézetet már is hozom, hogy bubók, tehát a bubó, pestilencia, ulcus és ehhez hasonló szavak, itt már rendesen elkezdnek maguk is burjánzani, tehát a pest is szavait kölcsönzi az eretnekségnek az azonosítására. Kétfajta veszély van, a külső veszély és a belső veszély, a törökök és az eretnekség. Melyek a kiváltó okok? A kíváncsiság, az a lelki rendetlenség, és a szeretet elhanyagolása, a tedvéli rendetlenség, az elmélet és a gyakorlatnak a megrokkanása, és végül milyen megoldási javaslatokat kínál, hogyan értékeli saját magát, mi a saját szerepének értékelése, szerepfölfogása, majd pedig egy rövid értékelést szeretnénk nyújtani. Ha oldalról vesztek, akkor is hallatszik bele? Vagy? Igen. Draskovics Györgynek a pályafutását rendkívül változatosan, 1525-ben születik különben, 39-ben szentelik pappá Rómában, közben pedig látjuk a tanulmányait, horvát nemesi családból származó, 1557-ben a császár kinevezi püspöknek, 59-ben írja meg ezt a művét, 60-ban erősíti meg a pápa, és 63-ig lesz pécsi püspök, aztán közben ugye részt vesz a trienti zsinaton, zágrábi püspök lesz, horvátban, aztán kalocsai érsek és győri püspök, és végül bíboros is. Már most megjegyzem, lehet, hogy való még el fog jönni. Én nem találtam adatot arra, hogy őt püspökké szentelték volna. Csak kinevezése van. Ez a levélben elő is jön, hogy amikor a successio apostolicáról van szó, illetve egyáltalán az egyháznak a változatlan és töretlen hagyomány átadásáról, mind a szent hagyományról, mind a szentírásról, mind a hittartalom töretlen hagyományozásáról, saját magát meglepő módon nem illeszti bele ebbe a sorba. Tekintsük a következőt. Draskovicsnak a művei, ez a konfutáció, ezt ugye 1551-ben írja, itt ezt kifejezetten olyan rész, amit föl szeretnék olvasni, mert az a szöveg, amit ma nézünk, az episztola, az beleilleszkedik a szerző hitvédelmi munkásságába. Ez a konfutáció című Calvin tanai ellen szóló vitairatban ebben egyetlen teológiai problémára, mint pedig az oltári szentségben valóságosan jelenlévő Jézus Krisztusra összpontosít. A vitairat hangnemében élesebb, érvelésmódjában pedig módszeresebb és széles körül a ma bemutatandó pásztorlevélnél. Calvin kemény szavakkal ostorozza, magyarázatai pedig argumentumokra és responziókra oszlanak. Álláspontjának alátámasztásához nem csak bibliai szöveghelyeket idéz, hanem görög, például Arányszájú Szent János, és latin, például Szent Ágoston egyházatyákat is. Az itt vizsgált, tehát az előadás tárgyához szolgáló 1559-ben született, jelentős részben hitvitázó körlevelét pedig követi majd 1561-ben az Igen szép könyv című műve, mely Lerinumi Szent Vince Kommunitória című értekezésének fordítása. Magyarra, amelyhez biztonságkedvét írt egy latin nyelvű előszót, hogy mindenki értse, miről lesz ebben a műben szó. Míg az első mű, kifejezetten azaz a konfutáció, kifejezetten a szentáldozásban valóságosan jelenlévő Jézus teológiai titkát védelmezi, a harmadik pedig egy ma már kevésbé ismert 5. századi nyugati egyházatjának az egyetemes, azaz katolikus hitet védelmező munkájának fordítása, az alá, azaz a most bemutatandó írás kifejezetten az új keletű eretnekségek ellen veszi fel a harcot. Mégpedig úgy, hogy a kortársi politikai események sem kerülik el a figyelmét, bár nem a főszerepet játsszák. Annyit szeretnénk megjegyezni itt, hogy az Igen szép könyvben található az a híres részlet, ahol a katolikus hitet definiálja, amennyiben az közönséges, azaz közösen elfogadott, régi és egyenlőképpen mindenütt hit tartalom, a hit tárgyáló szolgáló tartalom. egyházpolitikai helyzetről csak annyit szeretnénk nagyon röviden mondani, hogy egyrészt itt látjuk az eretnekségnek a terjedését, tehát Luther tanításának terjedését, Rasul is felsorolásában. Azért írtam így sorba a latinul fölbukkanó területneveket, mert érdemes megfigyelni, hogy az ő figyelme meddig, vagy merre terjed ki, honnan lehettek információi, és hogy más és más méretű területek ezek igazából. Látszik, hogy a sor végén aztán ott áll Magyarország, ahol már szintén fölbukkantak az eretnekek. Ugyanakkor ebben az időszakban meg kell említenünk ugye 1555-ben az augsburgi vallásbékét egyik oldalról, másik oldalról pedig éppen ahogy a környezetet néztem, az időbeli kereteket néztem, 1559-ben és a körül, hát például Calvinnak az Institutio Religionis Christiani jelenik meg, francia nemesek tömegesen lesznek protestánsák, ez az időszak, amikor Avila nagy Szent Teréz, akkor még csak Teréz a tevékenységét kibontakozik, illetve a jezsuiták Innsbruckban és Münchenben letelepednek. Tehát érdemes megnézni, hogy itt egyszerre ez a kétfajta kibontakozás hogyan fut párhuzamosan. Az egyházi választ tudjuk, a trienti zsinat, amelynek a egyik ülés szakán aztán maga Draskovics is részt vesz, a harmadik ülés szakán, és a Draskovicsnak a maga válasza pedig a vitaidatok és ez a pásztor levél. Na most miről szó, van itt szó? Az episztola fölépítését úgy tudjuk értékelni, hogy meglehetősen bizonyos értelemben meglehetősen laza szerkezetű, és ez a stílusban is kitűnik. Tehát valamikor előveszi a nagyon szigorú, már-már dorgáló lelkipásztori előjárói, egyházi előjárói hangnemet, máskor pedig ezt a bizonyos atyagyermek, amit úgy jelöltem, hogy atyagyermek viszony. Miért született az episztola? Azért, mert a diszitáció kanonikát jelenleg nem lehet végrehajtani, és mivel a kötelessége az, hogy ezt végrehajtsa, ehelyett most egy episztolában fordul, ad diocesanus suus van a címzésben, ez önmagában fölveti számomra legyen is azt a kérdést, hogy egész mostan kikre gondolt, a papságra, vagy esetleg valamennyi hívre, de én azt gondolom, hogy a papság a korban klérusként értékelhető, tehát egy szélesebb rétegre. Az alapállása egyrészt ez az atya és gyermek, tehát ahogy egy szülőt aggasztja a gyermeke sorsa és aggódik a gyermeke sorsa iránt, másrészt viszont a lelki atyai, tehát itt ez a bizonyos lelki atya metafora, illetve szerep, lelki atyai aggodalom a rábízott lelkekért, amely, és így, mint lelki atya ad iránymutatást és ad buzdítást. Viszont, amiért odaírtam, követi kötelesség, tehát ő ugyan jóindulatúan és gondoskodóan és az aggodalomból fakadóan bír, viszont meg kell hallgatni és követni kell. A veszélyek, ahogy az előbb említettem, a pestisnek a különböző formáiban, a pestis mint általános háttérben húzódó valós veszély, illetve ezúttal a metafora jelenik meg, mint morbus, mint bubonész, pestilentissimum, ulcus és undé, tudjuk az az undé, ahol ott mindjárt látjuk a versenyformás, az eretnek tanítások hullámai. Milyen veszély fenyegeti most a hívő népet? Egyrészt a külső veszély a török igó a nyakakon, tehát ez a kollész, ugye, tehát egy a nyakakon ott van. Másrészt pedig a belső romlás, az eretnek tanítások, ahol fokozatosan érkeznek és ellepik a híveket. Miért van ez? Azért van, mert az ember a bűnbeeséssel elveszítette a megkülönböztetés képességét, mi a jó és mi a rossz. Egyrészt, másrészt pedig fölmerül itt is és többször a levélben a kérdés, hogy vajon ez az elkövetett, tehát a romlás, mind a külső, mind a belső romlás, vajon nem éppen az elkövetett bűnöknek a büntetése, vajon magának, Istennek a büntetése, itt van egy idézet a szövegből magából. A morbuszhoz meg kell jegyeznünk, hogy nem csak a pestis, mint rémes fenyegetés jelenik meg, hanem úgy is, hogy a pestis nem csak mint rémes fenyegetés jelenik meg, hanem úgy is, mint ami csúnya szóval elnézést, lekövethetetlenül terjed. Tehát ahogy a lélekben kibontakozik, úgy, ahogy a közösségben egyszer csak fölülti a fejét, az emberek között, a faluban, a városban, akárhol, itt is az történik, hogy valahogy a lélekben megveti a lábát, vagy megveti a fekét, vagy a bubóját, és így bontakozik ki. Ez viszont, ez a betegség metafora lehetővé teszi majd, amikor odaérünk, hogy szerepfölfogás, hogy a harmadik szerepfelfogás saját magát illetően az éppen az orvos lesz Rasul is számára. A helyes értelmezés azzal szemben, hogy vajon Isten büntetése, az ő véleménye szerint az, hogy ez egy felszólítás Isten részéről a megtérésre. Tehát nem büntetés, de Istentől jön az ő véleménye szerint, és felszólítás a megtérésre, méghozzá úgy, hogy ezt a ennek a felszólításnak a magyar hangja, az a latin hangja, az püspöki hangja, maga Draskovics püspök. Ő Isten akaratának a tolmácsolója. Látjuk még egyszer, ez is többször előjön, tehát az előadásomban is azért szerepel többször, néha többé-kevésbé ugyanaz a motivum, mert ez jellemző a levélre is, hogy mi húzódik a minden romlás hátterében, az újdonságok iránti kíváncsiság. Tehát nagyon érdekes, hogy a kíváncsiság, mint a lelki rendetlenségnek a megfogható fogalma, az okozza a hitbéli megingást, a gyakorlati szeretet elhanyagolása pedig nyilvánvalóan a nem törődőség, illetve egyáltalán a tevékeny hit, a hitnek a tettekben való kifejeződése. Még egy ilyen napirendi pontot nézünk, akkor érdemes észrevenni, hogy a beszédek pontján konkrétumot ölt, arcot ölt az eredménységek elleni küzdelem. Egyik oldalról felsorolja, hogy ki mindenkit kellene olvasni, mint Stanislaus Hosius, Martinus Cromert, Friderikus Staphylus és Wilhelm van der Lindent kellene olvasni. Őket ajánlja tanulmányozásra, és ezzel szemben viszont mérgelődik azon, hogy Zwingliana Satanica Congregatione például, tehát csak irányzatokat jelöl meg, tehát Zwinglit jelöli meg, Luthert jelöli meg, Illyricana, mint kongregáció, Picardica, Schwenkfeld és Hosiander, igen, ezeket jelöli meg, tehát van egy pont a szövegben, ahol bizonyos értelemben arcot nyer ez a küzdelem. Az eredetekkel mi a baj? Az, hogy nincsen fölhatalmazásuk. Nem részesülnek abban a bizonyos folyamatos leszármazásban, folyamatos fölhatalmazásban, amellyel a Szentírást följogosította magyarázhatnák, ezért írtam, tehát a Szentírás össze-vissza magyarázása. Ezért sorolja föl a különböző irányzatokat, egyik így értelmezi, másik úgy értelmezi. A hit megőrzését a successio apostolica révén, illetve ez a bizonyos tradíció apostolica, ezeket is többé-kevésbé párhuzamosan használja, lehet megtartani. A kíváncsisággal szemben pedig a hűség a hittartalomhoz áll. Megint fölmerül a kérdés. Miért a külső és a belső csapás? Mert az emberi természet megromlott, és egyik oldalról, másik oldalról pedig nem kezd bele abba az elméleti kérdésbe, és nyilván az egyik legnehezebb teológiai kérdésbe, hogy miért van a rossz, miért engedi Isten a rosszat, miért lehetséges egyáltalán bűnt elkövetni. Ezt nem kezdi taglalni, hanem abban marad, hogy ez az állapot, viszont ezzel ellen küzdeni kell. Javaslata szerint, hogyha, hiszen itt is azt mondja, hogy ez egy felszólítás a megtérésre, miből is látszik ez? Az, hogy abból, hogy az ország nem veszett el még teljesen, még van olyan, hogy Magyarország, még nincs oda az egész ország, még meg lehet folytani az eseményeket. A véleménye szerint akkor lesz lehetséges a külső bajt leküzdeni, hogyha a belső bajt leküzdjük. Tehát a belső baj, azaz a tévtanításoknak a terjedését szeretné először megfogni, megölni, gátat szabni nekik, és, és utána lehet majd a külső veszéllyel foglalkozni, mert így látja a lehetségesnek, ahol annak a legyőzését. Magyarul meg kell térni, a megtérésben viszont éppen az új tanítások akadályozzák. Most a megoldási javaslatoknál egy picit megint olvasok rögzített szöveget a tanulásomból. Ha azt kívánnánk megtudni, hol tartott a fejlődésben a hitújítás, vagyis annak mely fázis ellen vette fel a harcot Raskolics püspök, nehezen jutnánk körülhatárolható hittételekben rögzíthető elvére. A levél ugyanis nem egyes hitújításokkal vitatkozik, illetve bizonyos katolikus hittételeket véd meg, hanem a hitet a hagyományban értelmező egyházat, mint egészet óhajtja megvédeni. Talán ebből következhet, hogy az érvelés nem mindig tűnik kiegyensúlyozottnak. Egyrészt a hagyomány folyamatosságára, a Jézusra és az apostolokra visszavezethető áthagyományozásra vilatkozik, másrészt a megtérésnek a katolikus gyakorlat szerinti módját javasolja, harmadrészt pedig a hagyományos áltatossági gyakorlatokat ajánlja, ahogy itt felsoroltam. Az egyház védelmezése, mint egész, nem részletezi, hogy ez vagy az a intézménye, tanítása, az katolikus egyháznak miért helyes, vagy miért vitatható, vagy módosításra szorulna, mint ahogy például ugye folyik a Trienti Zsinaton a fölülvizsgálat, hanem az egészét, mint egy rendíthetetlen, egységes, nagyon régre visszamenő intézményt és hittartalomnak az őrizőjét védelmezi. Hagyománya mindenek előtt a formális tanítást érti, nem véletlenül maga az apostoli hitvallás bukkan föl legelőször a szövegben. Már korábban utaltunk arra, hogy a szukcesszió apostolika többször is kitüntetett szerepet játszik az érvelésben. Az egyenesen Péter apostoltól származó hitletétemény őrzését és hirdetését egészen az egyház zsinatainak rendelkezéséig követendőnek állítja, felsorolja, hogy mi mindent kell követni, egészen odáig a rendelkezéseknek. Jogosan tettük fel a kérdést, hogy mennyire lehetett ez hatásos, ez a fajta módszeresség, miközben az ellenfeleknek fölrúgt egyik tévedés éppen a szervezeti egység hiánya, illetve a szétforgácsolódás. Vagyis látjuk, hogy semmiféle bizonyosítva semmilyen újdonságot nem mond, egyszerűen összefoglalja mindazt a katolikus tanítást, ami akkoriban, amit írok, ez mind a mai napig igaz. Az áltatossági gyakorlatok ugye azért érdekesek, mert éppen a kíváncsiság leküzdésére ajánlja őket. A kíváncsiság, ez lehet, hogy nem mondtam egész világosan, itt azt jelenti, hogy a hittartalomban a meg nem engedett irányban való, vagy a téves irányban való kutakodás, fantáziálás, módosítgatás, erre érti ő a kíváncsiságot. Ami az érvelésből föltűnően hiányzik, az a patrisztika és a skolasztika. Nincs hivatkozás, gyakorlatilag nincsen egyház atya hivatkozás, most olyan szerint talán egy, de azt hiszem az sem, és nincsen skolasztikus hivatkozás sem. Nincsen sem a levél stílusa, sem pedig akár szerzőkre, senki nem fordulnak elő. Zaskovics szerep fölfogásáról, ugye, amit már említettem, folyamatosan játszik a levélben atya, gyermek és püspök, atya, lelki pásztor, atya, lelki atya, hívő nép, gyermek, rábízottak, felelősséggel tartozik irántuk. Ezzel végigjátszik, tehát egy keményen mondat után jött, hogy ófilii. Tehát ez folyamatosan igaz. Kettős, ez a bizonyos kettős hangnem, amikor apostolutódként, püspökként szeretnek, akkor szigorú metaforák, pasztorális és liturgikus fordulatok, tehát amikor az ember olvas és látja, oké, most bekaptam neki a három sor a zsolozsmából, akkor azt ott meg fogja írni. Másrészt pedig lelki atyaként, aki felelősséget visel a lelki gyermek iránt. A kultúrás elvárásokon azt értettem, hogy vajon mit képzelt a címzettekről. Evangéliumi részletek szerepelnek, utalások, pállevelek, néhány újszövetségi utalás, érdekesebb a történelmi, vagy föltűnőbb a történelmi hivatkozások a Konstantinus és Konstantinus és Maxentius közötti összetűzése, tehát a csatára hivatkozik, illetve Szent István, Szent László, Mátyás király kerülnek elő uralkodókét. Számomra meglepő módon, de lehet, hogy én nem tudok valamit, hogy Mátyás király, mint az egyház nagy védelmezője bukkan itt föl, és akként értelmeztetik. Az igényes jelzőt azt talán fölösleges volt idegen, egy pallérozott latin nyelvet használ, fordulóval, ami nehezebb volt, de azért ez sem olyan nagyon könnyű. Ami még ide tartozik, és amit az előbb ígértem a szerepfölfogáshoz, az a orvos. Tehát ő magát, mint medikus, ez szerepel a szövegben, medikusként értelmezi, aki ezekre a bubókra és ulkuszokra a kimetszés útján tud gyógymódot biztosítani. Igen. Hogyan értékelhetjük Draskovicsot? Egyik oldalra, hát összetett szereplő, ez akkor döntöttem, hogy ez mindenképpen bele kell írni, amikor célegyenesben vagyunk, hogy jól állunk. Amikor megnéztem egy-két horvát lexikon cikket, és láttam, hogy a horvát barátaim nem annyira lelkesek Draskovics György tevékenysége iránt. Egyházi méltóság püspök kérdőjel, mondtam, hogy miért kérdőjel. Zsinaton a császári követként vesz részt három beszéddel. Érsek Tiboros, országos politikus és eltérő megítélés, császári követ és Horváth Bán. Ugye, hogyha... A Zsinaton elmondott beszédét talán már említettem, először mint Ferdinánd császár bizalmátérvező püspök kinyilatkozik be, másik karjában még teológiai liturgus, tehát a két szín alatti áldozásról van szó. Tudjuk, hogy Horvátországban gyakorlatilag földes úrként, illetve főúrként akadályozta a protestantizmus terjedését, ezért mondtam, hogy a horvátok számára sokkal negatívabb, illetve negatív szereplő. Tudni, hogy ott ez a protestáns földkelés, ez egy protestáns terjedés, ez egyben egy bizonyos, hát nem függetlenedés, de ahogy azt írtam, hogy éppen kevésbé akartak hungaroszok lenni azok a horvátok, vagy egyáltalán nem akartak annyira a magyar királyságtól függeni. Tehát ilyen módon ő azért attól függ, ahogy ezt a írásbeli változatban írom, nagyon észnél kell lenni, hogy hogyan értékeljük a munkásságát, attól függ, hogy onnan közelítünk a protestáns magyar korát. Az egyrészt a parlamentikai értékelését nagyon röviden pedig azt tudjuk mondani, hogy egy mérsékelt hangnemű lelkipásztor irat, amely a politikai megoldásról látványosan hallgat, megállapítja, hogy mi a helyzet, de nem tesz sem összefogásra, sem szövetségkötésre, sem újabb hadjáratra nem tesz javaslatot. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük, Magyarosi!